Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Vonnák Diana, Ukrajna kutató, író, kulturális antropológus a vendégem, és alapvetően a ukrajnai háborúról beszélgetünk, és ennek a tapasztalatai leágazásairól, de azért még kommunikációról és propagandáról is fogunk beszélni. Még itt a civil szerveződés résznél viszont visszatérnék egy nekem nagyon meglepő vagy váratlan beszámolódra, ami a női civilek vagy a női szervezeteknek a fellépését mutatta be, például az egyenruha átszabásának ügyében, vagy valami hasonló. Picit erről meséljen, mert szerintem ez nagyon képletes, és nagyon keveset tudunk róla.
Hát a nők ebben az egész helyzetben azért vannak többszörösen nehezített helyzetben, mert nagyon sokszor ugye egyedül maradnak a gyerekekkel, gondozási feladatokkal, amennyiben a férfi családtagokat behívják, és ezzel egy kenyérkeresői szerepben is lesznek, marad az összes megszokott női gondozási feladat.
Hiszen azok nem tűnnek el.
Hiszen nem tűnnek el, pontosan, és mindez általában még ugye a háború miatt felmerül egy csomó extra feladat. Ezek nagyon sokszor olyasmikről szólnak, hogy például egy ilyen drónháborús kontextusban olyan gyorsan fogynak egyszerűen a drónok, tehát egy átlagos, mondjuk egy ilyen FPV drónnak az élettartama az mondjuk pár nap, muszáj ezeket folyamatosan pótolni, ezeket nyilván valamilyen szinten az államközi egyezmények kapcsán érkező segélyek, az most már beinduló ukrán dróntermelés, stb. Tehát ez fedezi, de nem teljesen. És nagyon fontos mindenkinek, akinek valaki harcol, hogy a lehető legnormálisabb körülmények között tegye ezt, és ezért azt lehet látni, hogy a civilek és köztük dominánsan tényleg a nők próbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy pénzparipát, fegyvert, tehát hogy mindent szerezzenek annak az alakulatnak, amiben az ő szereteik, barátaik harcolnak. Tehát, hogy az alapfelszerelésen túl még biztonságosabb legyen, több legyen, jobb legyen, ugyanez a helyzet az autókkal, azok is ugye, mint a tényleg hetente kell őket cserélni, mert szétlövik őket, egyszerűen nem tart sokáig.
És akkor lobbiznak tulajdonképpen? Hogy
nem, pénzt gyűjtenek. Pénzt gyűjtenek, és logisztikai feladatokat végeznek. Tehát olyasmikre kell gondolni, én például követtem egy csapat múzeumi dolgozót és önkormányzati dolgozót egy kisvárosban, ezek ilyen 50-60 éves nők voltak főleg, akik próbálnak ugye adománygyűjtéseket csinálni, koordinálnak a katonákkal, hogy pontosan mi kell nekik, megszerzik ezeket a dolgokat, amik kellenek nekik, és utána elvezetnek. Amennyire közel, ugye ez megoldható, ez ilyen 20-30 kilométerre van a fronttól, átadják ezeket a dolgokat, visszamennek, és a következő héten ez indul újra. És
ez egy tényleges logisztikai tevékenység.
Igen, tehát ez igen. És akkor minden mellett ott van az érzelmi munka, ami ehhez az egészhez szerintem elkerülhetetlenül kapcsolódik. Nyilván nagyon sokszor ezek az önkéntesek azok, akik tartják a lelket a katonában, meghallgatják, hangüzeneteket küldözgetnek egymásnak. Tehát, hogy ezek a kapcsolatok, amikor elmondja az X alakulatból mondjuk a teljesen mindegy, hogy kicsoda, tehát a katona, akit az önkéntes ismer, hogy neki mire van szüksége, akkor nyilván nem egy ilyen száraz információcsere,
csak nem egy listát küld.
Igen, nem nagyon sokszor ezek erős emberi kapcsolatok, tehát nagyon sokat jelent nyilván a katonáknak az, hogy támogatják őket. Tehát ez egy ilyen kétélű történet, ez az államról egyrészt egy picit leveszi a terhet, másrészt pótolja azokon a helyeken az állami szerepvállalástól, az állam elbukik ebben. Tehát ez egy nem, ezt szerintem érdemes nem idealizálni, de attól még nagyon sok idealizálható szép emberi oldala is van.
Még egy picit kérdeznélek a érzékszervi megélésről. A hangokról beszéltünk a legtöbbet, de hát van még egy csomó érzékszervünk. Milyen módon lehet érdemes még ezt átadni, továbbadni történetmesélésben, történelem átadásban? Gondolok szagokra, látványra.
Hát én szerintem mást mondaná erről mondjuk egy haditudósító, aki sokkal közelebb a tűzhöz dolgozik.
Hát most a háború hatására gondolok, nyilván olyan városokban, ahol igen, egyébként zajlik a élet ilyen-olyan módon, de hát ott van lépten nyomon a háború is.
nekem a hangok a legdominánsabbak valahogy, igen, illetve tehát az egésznek van egy ilyen testérzete, van a stressznek egy ilyen más működése ilyen helyzetben, amikor ennyire gyorsan kell kalkulálni, el kell dönteni, hogy lemegyek, nem megyek le, mennyi időre megyek le, hova megyek, tehát hogy a pincébe megyek el, vagy csak a két fallal választom magam el a külvilágtól, ugye ez a egyen lájtosabb verzió, hogy ablaktalan kettő fal legyen köztem és az utca között.
Hát ezek is milyen insightok, amit az ember meg.
Tehát ezeket ugye az ember igen megtanulja.
De és felméred, mikor mész valahova, hogy akkor ott ez hogy lesz?
Persze, tehát azt figyelem mindig, hogy ahova megyek, ott van-e óvóhely, hol van a legközelebbi. Igen, tehát mondjuk jelenleg, hogyha azért, mert ugye mindig változik, hogy milyen a háború. Most mióta, szerintem január óta a tavalyi számoknak talán 4-5-szöröse a berepülő drónoknak a... Pont volt egy beszélgetésem nem olyan régen, egy herszoni történetet mesélt az egyik kollégám, videó call-t csináltunk, és a nyár volt, és mi Nyugat-Ukrajnában ültünk, és az illető, akivel beszéltünk, Herszonból, ő meg egy pincében. Herszon ugye Dél-Kelet-Ukrajna, és nagyon-nagyon közel van a fronthoz, ez az a legnagyobb város, ami azt hiszem, 9. hónapban volt talán, tehát mindesetre 2022 őszén szerezte vissza Ukrajna, addig ez meg volt szállva az oroszok által, tehát ez egy ilyen nagy sikertörténet volt akkor, de ez azt jelenti, hogy ez ugye gyakorlatilag a front vonal mellett van ez a város.
Azzal él együtt a fronttal, igen.
Igen. És mióta újra ukrán fennhatóság alatt van, azóta nagyon durván terrorizálják a helyi lakosságot, és ez most az elmúlt 2 évben már főleg drónokat jelent, tehát berepülnek a drónok, és gyakorlatilag követik az embereket az utcán, és megölik őket, tehát egy ilyen nagyon durva pszichológiai terror hadviselés zajlik. És akkor ez az illető, akivel beszéltünk a Zoom-on, ő látta a háttérben a fákat, és behallatszott a madárcsiripelés, mert talán nem is tudom, június-július lehetett, és akkor volt egy ilyen megjegyzés, hogy jé, hát nálunk annyi drón van az égben, mint nálatok sarka. És hogy nem is tudom, mikor voltam kint utoljára az utcán emiatt. Tehát, hogy egyszerűen annyira ilyen hálók vannak az utcákon, hogy ne tudjanak berepülni. Nagyon sokszor most már a főbb autóutak fölé is ilyet húznak fel, hogy ne tudja a drón igen, felrobbantani a kocsikat.
Hát ezek elég nyomasztó helyzetek azért.
Igen, az talán, hogyha érzékszervek, az egy nagyon érdekes élmény, amikor elrepül a drón, és van egy ilyen, szinte ilyen préda állat pillanat, mert ugye tudom, hogy lát, ha valószínűleg, hát nem mindegyikben van kameraszerelve, de nagyon sokban van. És van ez az ösztön, hogy nem szabad rá felnézni, ami egy teljesen más dolog, mint mondjuk egy...
Mint egy élő lénye.
Igen, tehát hogy van benne valami nagyon...
De és miért nem?
Miért nem szabad rá felnézni? Aha. Nyilván az van, hogy így is, úgy is, ha akar, akkor hát eltalál, tehát igen. Teljesen mindegy, de szerintem itt jön, ezért mondom, hogy prédaállat ösztön, tehát hogy van benne egy olyan...
Nem hívom fel magamra figyelmet.
Hogy ne legyen köztünk szemkontaktus. Tehát, hogy nyilván van benne egy olyan is, hogy nem akarom az orosz katona szemébe nézni, nem akarok az orosz katona szemébe nézni, ahogy elrepül, amikor eltalál. Ilyenből nagyon sok videót lehet egyébként látni, hogyha az ember elég mélyre megy az interneten, hogy az utolsó pillanata, ahogyan repül a drón, és ugye a kamera az veszi fel, ahogyan rádobja a gránátot.
És ezek kikerülnek a netre ezeket?
Persze, ilyenből nagyon sokat lehet találni, úgyhogy mindesetre jó, lehet, hogy az van, hogy ha az ember ilyeneket már látott, akkor reagál így a drónra, de szerintem mindenki, aki fölött Ukrajnában most drón repül el, az, annak van egy ilyen ösztöne, hogy ne legyen szemkontaktus. Mi ugye egy géppel kapcsolatban egy ilyen science fiction érzés, tényleg egy ilyen eleve olyan hangja van, mint valami gigantikus lénynek.
És nem szabad ránézni, vagy úgy érzi az
szabad,
ember.
Csak valahogy igen, tehát van benne valami olyan nyugtalanító élőlényszerűség, ahogyan zümmög, és mivel a kamera miatt tényleg ez a áll érzékszerv van benne, hogy más mint egy rakétának ez a teljesen vaksüket
az csak megy és felrobban.
Tehát az egy ilyen természeti erőtípusú érzés, hogy becsapódott, a drón az tényleg nagyon, nagyon nyugtalanító, valahogy nem lehet nem antropomorfizálni.
És nem lehet hozzászokni se akkor, gondolom, mert akkor
biztos
ez egy...
Biztos hozzá lehet, én megint csak olyan kollégákat kellene kérdezni szerintem, vagy helyieket Ukrajnában, akik ezzel rendesen együtt élnek. Én nem olyan körülmények között dolgozom, hogy állandóan drónok elől kelljen rohangálnom, így aztán én nem szoktam ezt meg.
Rettenetes. De hát erről is kell beszélgetni. Beszéljünk a béke lehetőségéről, egy nagyon jó kifejezést olvastam nálad, ez az oktrojált béke, ez még nem a mostani helyzetre vonatkozott, de hát a mostani hírekre is lehet ezt értelmezni, azt gondolom. Lehet-e szerinted valamilyen módon kierőszakolni békét, és akkor ez most a nagyhatalmak irányából is érkező, meg a szükségszerűség is, és milyen módon lehet aztán békét csinálni, nem katonailag, nyilván itt az érzelmi részét is kérdezem.
Szerintem az nagyon fontos, hogy érzi azt az ukrán társadalom, hogy itt bármi garancia van arra, hogy ez nem fog megismétlődni. Illetve, hogy ennek ugye van, tehát a konkrét katonai realitása milyen. Ameddig ez legalább valamilyen szinten nem garantált, most azt nem is akarom kinyitni, hogy melyik területek, meg mi hova tartozik, ki mit ismer el, minek az annexiója, tehát hogy ezt a fajta geopolitikai ilyen saktáblás perspektívát most nem akarom kinyitni.
Én nekem nincs előttem se a terület, se semmi, de műfajilag az, hogy területváltozás az valahogy szükségszerűen hozzá tartozik most bármiféle forgatókönyvhöz. Nem az, hogy mi hova hogy... meg saktábla, hanem hogy műfajilag ezt meg tudnák elmészteni az ukránok, mert a katonai garanciát mondtad először, azért kérdezem.
Változik ebben a közvélemény, nyilván érzékelhető egy kimerültség. Én nem szeretem, de ugye nekem nem a szakmám ez a nagy totál, ez a madártávlat, meg a saktáblás elemzés, úgyhogy ha én azt hallom, hogy az ukrán társadalom mit gondol, akkor azért sziszenek csak föl, mert a saját tapasztalatom, ahogyan nagyon különböző emberekkel dolgozom, az, hogy egészen mást fog mondani az, aki most megszállt területekről menekült mondjuk el, vagy akinek ott van családja, mást fog mondani egy nyugat-ukrán, aki adott esetben nem is járt ott még soha, mást fog mondani egy olyan ember, aki abban merült ki, hogy 4 éve a fronton van, mást fog mondani az, akinek azért van elege, mert mondjuk férfi, és 4 éve nem akar harcolni, és ezért be van zárva a lakásába, mert nem akar kimenni. Tehát, hogy ez annyira, ugye ez 40 millió ember, vagy ha menekülteket kivesszük belőle, akkor is 30-valahány millió ember, 35 mondjuk. Tehát nagyon-nagyon nehéz összehangolni itt nyilván van egy csomó különböző frakció, akik tök mást fognak gondolni arról, hogy mi fogadható el, milyen áron. Az nagyon fontos a jelenlegi úgynevezett béketerv kapcsán, hogy nincs benne semmi leírva arról, hogy mivel szankcionálja, hogyha bármelyik fél megsérti azt, amit megígér. És abban szerintem nagyjából a nagyon tág ukrán politikai spektrumon szerintem mindenki egyet fog érteni, hogy amennyiben ez nincs nagyon-nagyon bebiztosítva, akkor ez elfogadhatatlan, mégpedig azért, mert az orosz eddigi hozzáállás az összes ilyen típusú egyezményhez az konzisztensen az, hogy megszegik. De és hát ezért ezért mondom ezt, hogy a garanciák arra nézve, vagy legalábbis nem is csak a jogi garanciák, hanem úgy összességében, hogy meg lehet-e csinálni egy olyan békét, amiben megnyugtató realitása van annak, hogy ez az egész nem fog megismétlődni 5 vagy 10 év múlva. Szerintem ez az, ami az ukrán társadalom számára nagyon nehéz, ezért, mert egy eszkalálódó háborúval él ugye együtt. Tehát, hogy együtt élt 8 éven keresztül a Donbassban azzal a félig meddig befagyasztott háborúval, amit igazából nem sikerült ugye megoldani, és amit eztán eszkalált Oroszország ebbe a teljes léptékű háborúba. De igen, tehát ez egy nehéz történet. Szerintem ez nagyon fontos, hogy amiatt, amit a megszállásnak a körülményeiről az ukrán társadalom tud, tehát hogy milyen típusú elnyomás mekkora léptékben zajlik ezeken a területeken, és ugye nem tudunk róla eleget, mert nagyon-nagyon nehéz megbízható információt szerezni, de amit lehet róla tudni, meg amit ugye a visszafoglalt területek tapasztalatai alapján tudnak, az alapján az ukrán társadalomnak szerintem van nagyon-nagyon túlnyomó többsége, azt nem tudja mondani, hogy a megszállásnak bármilyen formája az béke. Az, hogy el tudják engedni azokat a területeket, amik most már több éves megszállás alatt vannak, az annak ugye tényleg van érzelmi oldala, morális oldala, és van nagyon erős reál politikai oldala is. És itt nagyon nehéz szerintem azt figyelni, hogy ebben a nagyon ilyen bizonyos szempontból átláthatatlan politikai kultúrában, ami a Trump elnöknek a kormányzása alatt nem csak Ukrajnával kapcsolatban.
Hát hektikus.
Igen, nagyon-nagyon hektikus, és nagyon nehéz olvasni őt is, meg a lépéseit is, és szerintem ez nem segít most abban, hogy igen, hogyha finoman akarok fogalmazni, hogy ezt olyan nyugodtan át lehessen gondolni.
Ez volt a Krízisek és Pofonok rádió verziója. Vonnák Diana, ukrajna kutató, író, kulturális antropológus volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk Diánával a beszélgetést a háború témakörében, és most már picit fogunk a nyelvi eszközökről is beszélgetni, de a rádió változatba ennyi fért bele, búcsúzik a Krízisek és Pofonok és Böhm Kornél.
Krízisek és Pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n.